nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos, és ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy. Kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztály társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért azt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
De egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
nem, hát ebben minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, amint egy utcaemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk az a egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
Én életemben először, amikor egy portjába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
Hát és igen.
Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
Igen.
És akkor onnantól kezdve Hopavsky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem, és akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hív, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés, 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakban versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, és be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahányadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt úgy a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
És szembe jött a valóság.
Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk, tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álma, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam azért abban a korosztályban, azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemben. Lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni. Nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
És akkor beszéltél valakivel erről?
Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy vagy igazából ő nem erőltet semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és ugye ez az egész dolog hiányzott.
Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána éjjel nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
Igen. Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
Ezt azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
Például?
Például.
Megelőznek.
Mondhatni így is. Vagy amikor olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazsága, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor véget annak a szezonnak, és hogy annak az adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
Ha már említed ezt, Opaszki Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább. És aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülnek a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdüléibe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásban a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor ami nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
Amikor a világversenyeken a kajakosok bejönnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavsky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
Az más, mint a 200, és más, mint
az 1000. Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
200? Rajt, és onnantól, rajt, ami kifér a csövön?
Igen.
Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz, és csak mész.
1000?
1000, hát ott azért...
Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ez egy rajta is akár egyből el lehet érni, egy erősebb rajtal jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetben.
Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A 4-esnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a 4-es, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvóta szerző világbajnokságon indultunk volna K200 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 20-23 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem erről, úgyis, hogy hátul ültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, meg hátul, és akkor megnézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a Nádas Tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a Nádas Tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
ominózus 54 ezred másodperc.
Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett burulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
Hát ez így igaz. Ez ilyen, félimed, ilyen kínos csend. A végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
Vagy kettő.
Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a...
Olyan rideg az egész,
igen,
nem?
Igen.
Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
Igen, ez egy felemás fura érzés. Félim, eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy
legalább
csomagolnom kell.
Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
Hogy valami olyan történhet, de másik részt tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, ki megy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
Végül is kimaradt az életedből.
Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opaszki, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzod tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
Ellátnak fölötted a többi.
Igen, kövöl. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előcsinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert...
Mint ahogy meg is történt.
Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit le lehet győzni igazából.
Úgyhogy... És olyankor mi van, amikor felakad a kormány és elferdül? És majdnem neki mentek a kínai hajónak.
Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
Ugye felakadt a rajtbírban.
Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valakik berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalövjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy fél kört a rajtgépbe, és ennyi is, igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, úgy, hogy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérül kormányjal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a jövő német egységtől, és ráadásul úgyhogy egy hibás kormánya mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is jön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
Opavszky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sportesemények. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak.